a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják. A nap vendége Árokszállás Zoltán, az MBH Bank elemzési központjának az igazgatója.
Jó napot kívánok!
Újból köszönjük, hogy itt vagy. Témánk pedig a műsor második részében, miután az első részben alaposan kielemeztük a hazai makrogazdasági folyamatokat, a bolgárok euró bevezetése. Erről érdemes egy pár kört futnunk, tekintettel arra, hogy Bulgária mégiscsak az Európai Unió legszegényebb tagállama. Ugyanakkor képesek arra, hogy a szigorú pénzügyi követelményeknek megfelelően bevezessék a közös uniós fizetőeszközt. Hogy látod, mennyivel lesznek mondjuk ettől a, hogy is fogalmazok, versenyképesebbek a bolgárok, vagy Bulgária gazdasága?
Ez egy összetett kérdés. Ugye ők be tudták vezetni az eurót, mert ugye teljesítik a Maastrichti kritériumokat, ezeket ilyen nominális kritériumoknak is szoktuk hívni, azért mert ilyen kicsit ilyen régi módibb kritériumok, tehát ugye a költségvetési hiány, az államadósság, a bizonyos szinteket el kell érni. Azért az fontos megjegyezni, hogy Bulgáriában, én nem is tudom mióta, de évtizedek óta, ugye egy úgynevezett valuta tanács rendszer működik, ami gyakorlatilag egyfajta fix árfolyamot jelent, tehát a bolgár leva az gyakorlatilag, ha jól emlékszem, a 90-es évek vége óta rögzített árfolyama van, először a német márkával, aztán ugye az euróval szemben. Tehát ott ilyenfajta megrázkódtatást, hogy eddig valahol lebegett az árfolyam, és most már nem fog okozni. Tehát, hogy van egy ilyen része a dolognak. Tehát nem csinálta azt eddig is a Bulgária, hogy leértékelte a devizát. Például egy kicsit javítson mondjuk a versenyképességén átmenetileg. Úgyhogy ez már ebből a szempontból is érdekes. Viszont azt gondolom, hogyha mondjuk nem csak Bulgáriára tekintünk, hanem más országokra is a régióban, van, aki bevezette, van, aki ugye nem vezette be. Azt hiszem, hogy az alapvető fontosságú az, hogy ugye a gazdaságpolitika nagyjából egy ilyen stabilitásban legyen, tehát a költségvetési hiány ne szálljon el nagyon, az infláció ne menjen el nagyon, és akkor nem mondom azt, hogy kvázi mindegy, hogy bevezeti-e vagy nem, mert nyilván az üzleti ciklusoknak is együtt kell menni, hogyha egy sok jobban érint egy országot, mint az eurozónát, akkor azért lehetnek bajok, hogyha ugyanaz a fizetőeszköz, meg ugyanaz a monetáris politika, meg nyilván, ha bevezeti egy ország, akkor kisebbek a tranzakciós költségek, stb. De hogy ugye az az ország sikeres, aki egy stabil gazdaságpolitikát tud vinni, például a legjobb példa Csehország, ahol ugye nincs bevezetve az euró, és mégis azért a fejlődésben egy elég szép pályát mutattak be.
Azt miért, vagy hogy lehet megfejteni a cseh rejtvényt? Hiszen jobban be vannak ékelődve talán a világgazdasági folyamatokba, pontosan a nyugat-európai folyamatokba, mint mi magyarok, tehát a kitettségük sokkal magasabb talán export-import vonatkozásban is.
Hát hasonló, én azt gondolom, hogy hasonló. Ott talán valamivel magasabb a helyi vállalatoknak a hozzáadott értéke a termelési láncban, mint Magyarországon. Én azt gondolom, hogy ennek azért jelentős részben ilyen historikus okai is vannak. Ugye Csehország már az osztrák-magyar monarchia idején is gyakorlatilag egy ilyen gyártóbázis volt, és ez egészen a mai napig fennmaradt, tehát ott ugye hagyományosan például a Skoda gyárra gondol valaki, és ugye a Skoda nem csak személygépjárműveket gyárt vagy gyártott, hanem nem tudom hányan tudják, hogy a Paksról származom, ezért tudom, hogy a Paksi atomerőműben a reaktortartályt is a Skoda gyártotta le szovjet licenc alapján. Tehát, hogy csomó
van
minden...
egy kis ipari tradíciók, ha lehet így fogalmazni.
Így van, ipari tradíció, köszönöm, ez a szó nem jutott eszembe. Magyarországon is van ipari tradíció, nem mondom, hogy nincs, de hogy ott nyilvánvalóan ez talán valamivel erősebb, tehát a hozzáadott értékük nagyobb. De én azt gondolom, hogy a legnagyobb lényeg az talán az, hogy egy stabil gazdaságpolitika van, mind monetáris politika, mind fiskális politika szempontjából. Nem nagyon szállnak el a hiányok, amikor viszonylag jól megy a gazdaságban, akkor ott azért csökken a költségvetési hiány, akkor azért ott például, nem tudom, ki emlékszik rá, de hogy a 2010-es évek végén ott azért már monetáris szigorítás volt, amikor már úgy nézett ki, hogy azért kicsit túlhevülhet a gazdaságuk. Tehát, hogy egy ilyen stabilitás orientált gazdaságpolitika van, szerintem ez egy nagyon fontos tétel.
Be akarták vezetni a románok is az eurót, ott is volt céldátum meghatározva. Hogy látod a románok esélyeit?
Hát rövid távon erre semmi esély nincs tekintettel arra, hogy ugye a költségvetési hiány az körülbelül 10% lehet idén a GDP arányában, tehát nyilván ilyen számok mellett ez nem lehet bevezetni az eurót. azért a céltátum kijelölése ugye egy kockázatos lépés, mert horgonyozhatja is a piaci várakozásokat, meg akár a gazdasági szereplők várakozásait is.
10% bődület, most kezdek el gondolkodni Magyarországon, amikor volt utoljára, tehát a csúcsérték valami 9-6 körül volt, nem? Vagy volt 10%-osunk?
A COVID alatt azért nagy volt a hiány, de ott ugye ez egy speciális helyzet volt, és azelőtt békeidőben igazából a 2006-os évben nem értük el a 10%-ot, de a gyurcsány csomag nélkül elértük 9, volna.
Ja. Akkor visszatérve a románokhoz, szóval hosszú időn keresztül, mert azért hoztam fel ezt a témát, a bezzeg románozás, mert Romániában is jobb a gazdaság helyzete, mint sem. Ugye most ez a költségvetési probléma, ezt hogy látod, miben csúcsosodott ki?
Hát gyakorlatilag ott Romániában azt lehet látni, hogy egy nagyon kiterjedt ugye, jóléti intézkedéseket hitelből finanszíroztak, amit ugye a kormány állt. Ugye hát amit úgy állt, hogy nyilván hitelt kellett fölvenni, hogy ki tudja fizetni. Ugye ez egy ikerdeficit, úgynevezett ikerdeficit jelenséget okozott. Ez azt jelenti, hogy nem csak a költségvetésnek van nagyon nagy hiánya, hanem az úgynevezett folyófizetési mérlegben is nagy a hiány. Ez gyakorlatilag a külkereskedelem plusz ugye a jövedelem áramlások. Tehát, hogy külföldről kell, külföldi megtakarítókra kell hagyatkozni az országnak, onnan kell hitelt felvenni. Tehát ez egy ilyen kettős probléma. Magyarországon a 2000-es évek közepén volt ilyen helyzet, és most Romániában egyébként már évek óta fennáll ez a helyzet. Nyilvánvalóan addig, amíg a piacok ezt tolerálják, addig lehet így növekedni viszonylag gyorsan, de utána egyszer csak eljön az igazság pillanata, amikor ugye egyre inkább megkérdőjeleződik az, hogy visszatudja-e az ország fizetni a hiteleket, mennyire fenntartható ez a pálya. És általában ilyen helyzetben, ugye, amikor a fogyasztást pörgetik, akkor az is egy kérdés, hogy jó, nő a gazdaság, de ez vajon mennyire tud tartós lenni, tehát mennyire produktív beruházásokban megy a pénz, vagy inkább csak elfogyasztják, és hát Romániánál úgy tűnik, hogy azért erőteljesen az utóbbi is belejátszott, úgyhogy ott most nem könnyű a helyzet, és egyébként már...
És mi lesz, megszólító csomagok? Tömkelege? Hogy mi le tippelsz?
Nagyon másra nincsen lehetősége Romániának, és ugye, ahogy említettem, ez már régóta tartott, tehát nem csak a Covid-dal indult ez el, és hogy Covid után nem volt kiigazítás, hanem már a 2010-es évek második felében bőven-bőven azt lehetett látni. Hát ott ugye eleinte ennek nagyon komoly pozitív hatása volt a GDP-re, ott volt 6-7%-os gazdasági növekedés is reál értelemben, ami azért elég jelentős volt, de ugye ennek most meg fogják fizetni a románok az árát.
Hát kérlek szépen, beszélgetésünk kiinduló pontját, ugye a bolgár euró adta, tetti egy kis kitekintést arra, hogy a csehek nem akarják bevezetni. Érdekesség a lengyel megközelítés, és ők sem akarják. Varsó miért nem akarja szerinted az eurót, pedig nagyjából már alkalmas volna. És a gazdasági fejlettség tekintetében is jó állnak a lengyelek.
Igen, ott most nincsen céldátum, és bár ott azért a gazdasági stabilitás számai valamivel talán jobbak, mint Romániában, sőt nem csak valamivel, de azért ott is például az infláció viszonylag magas volt a tavalyi évben, a költségvetési hiány is eléggé magas, ott ugye az államadósság viszont valamivel alacsonyabb, mint mondjuk Magyarországon, tehát egy ilyen vegyes helyzet van. Úgyhogy egyelőre még nincsen náluk erről szó. Én azért nem gondolom, hogy ott lenne egy akkora konokság, mint mondjuk a cseheknél, mert Csehország simán be tudná vezetni, én azt gondolom, viszont ott lehet látni, hogy a gazdaság szereplői meg a lakosság az annyira nem támogatja az eurót, mint mondjuk Magyarországon támogatná, és ott tényleg van egyfajta ilyen kvázi társadalmi ellenállás is a bevezetés ellen.
Nekünk könnyebb volna a helyzetünk, ha lenne eurónk? Ugye most nem olyan passzban van a költségvetés, meg a makro számaink sem, Maastrichti kritériumoknak eleget tegyünk.
Hát ugye nyilván most nem tudnánk bevezetni, és az elmúlt években sem volt ilyen lehetőség. A 2010-es években lett volna rá lehetőség egy-két év, amikor ezt meg lehetett volna indítani. Persze ez is több évig tart, hiszen például van egy olyan feltétel, hogy be kell kerülni ebbe az úgynevezett ERM2-es árfolyam rendszerbe, ahol legalább 2 évet el kell tölteni. Ez ugye azt jelenti, hogy egy kijelölt közép árfolyam körül plusz-minusz 15%-kal nem térhet el az árfolyam, tehát ez is egyfajta ilyen stabilitási indikátor, és ez évekig tart. Úgyhogy de ott lett volna egy ilyen, az angol azt mondja, window opportunity, tehát hogy egy ilyen ablak, amikor ezt el lehetett volna indítani. Nem döntöttünk úgy, ugye akkor a kormány és a Nemzeti Bank is arról beszélt, hogy fejlettségben kell egészen jól utolérni az Európai Uniót ahhoz, hogy ez felmerüljön. Ugye egyrészt ettől viszonylag távol vagyunk, és ugye azóta a Maastrichti kritériumokat sem.
Ezt egyébként aláírod a fejlettségbeli fokmérőt, hiszen az euró bevezetése az csak, ahogy említetted is, pénzügyi nominancia tulajdonképpen.
Hát én azt gondolom, hogy ez vitatárgya lehet. Tényleg lehet azt látni mondjuk Szlovákia példáján, hogy ők ugye már 2008-ban emlékeim szerint bevezették az eurót, és nyilvánvalóan a fejlettségük messze nem érte még el azt a szintet, amit mondjuk a Nemzeti Bank egy 6-8 évvel ezelőtt kommunikált, ugye, amikor ez kérdés volt Magyarországon. És azért ott lehetett látni például egy olyan hatást, ugye akkor volt a nagy pénzügyi válság 2008-9-ben, hogy ugye ott nem tudott már a szlovák korona gyengülni, úgyhogy az alkalmazkodás jelentős részben a munkaerőpiacon valósult meg. Azaz azt jelenti, hogy nagyon sokat emelkedett a munkanélküliség iráta. Tehát, hogy lehet, hogy van itt összefüggés, de azt gondolom, hogy ez vita tárgya, hogyha egy gazdaságpolitika stabil, és tényleg az üzleti ciklusok elég jól együtt mennek az eurózónával, az Európai Unióval, akkor azért talán valamivel több év szól a bevezetés mellett, mint ellene. Nyilvánvalóan vannak ellenérvek is, tehát, hogy egy olyan monetáris politika, ami nem feltétlenül jó az adott országnak. Ugye lehetett látni a 2010-es évek első felében Görögország, Spanyolország, vagy akár 2000-es években is, ami ugye egyfajta túlfűtöttséget okozott. Tehát, hogy azért ennek is lehetnek hátulütői, de én azt gondolom, hogy azért a mérleg nyelve inkább a bevezetés mellé billen el, de Magyarország azért egyelőre nincs abban a helyzetben, hogy erről rövid távon döntés születessen.
Egyébként hogy látod az eurónak a pozícióját, ha világgazdasági tényezőként beszélünk róla, mint devizáról?
Hát most lehet, hogy egy kicsit jobb helyzetbe került azáltal, hogy ugye Donald Trump kiirdette a vámháborúját, és ugye az amerikai gazdaságpolitikusok arról is beszélnek, hogy hát lehet, hogy meg kéne adóztatni az Amerikába irányuló tőkeáramlásokat, ugye, ami főleg az állampapírpiacon okozott olyan folyamatokat, hogy a külföldi befektetők elkezdték eladni az amerikai állampapírt, és ugye nyilvánvalóan ilyenkor, mondjuk, hogyha egy nemzeti bank, mondjuk egy japán, vagy egy kínai, vagy valamilyen ázsiai befektetők azon gondolkodnak, hogy jó, ha nem a dollárt vegyük meg, akkor mit vegyünk meg, akkor természetesen jön például egy német államkötvény, vagy valamilyen euróban denominált papír. És lehetett is látni egyébként ilyen folyamatokat az elmúlt hónapokban, hogy ezek erősödtek. Én nem gondolom azt, hogy a dollár dominancia az egyik napról a másikra el fog tűnni, tehát ezt nem mondom, de azt, hogy az eurónak a fontossága a következő években valamelyest nőhet, ugye korábban az volt az egyik bírálat, hogy hát az eurót bevezették, de hát nem tudja felvenni a dollárral a versenyt, stb. Ebben lehet némi változás azért az euró javára.
Tehát említőleg az amerikai gazdaságpolitika most az euró felé tereli a pozitívumokat?
Valamelyest, igen, ezt ki lehet jelenteni. Nyilvánvalóan, hogyha mondjuk én azt gondolom, mint tegyük fel, hogy japán központi bank vagyok, és hogy milyen külföldi eszközt tartsak, akkor azt mondom, hogy hát nem biztos, hogy amerikai dollárt kellene, vagy talán még jobb példa Kína, hanem valami más. De ugye valamiféle kemény devizában denominált papírt tartanak, ugye, ami alacsony kockázatú, hát az eurózónában mondjuk Németország éppen ilyen.
Hát a műsor első részét ugye azzal kezdtük, hogy a közel-keleti helyzet most már moderálódott, de általában akkor, amikor patanásig feszült akár a közel-keleti helyzet is, akkor mindig a világ befektetője menedék devizák felé orientálódnak. Hogy látod most a svájci frank helyzetét? Ha már beszéltünk euróról és dollárról, milyen jövőt, vagy perspektívát látsz benne?
Hát én azt gondolom, hogy a svájci franknál nem látom azt, hogy nagyon megrengne az a szerep, ami az elmúlt években, évtizedekben jellemezte a frankot. Én azt gondolom, hogy az egy stabil menedék deviza lesz mindig. Nyilvánvalóan egy jóval kisebb piac, tehát ugye az EURUSD piachoz képest azért jóval kisebb, de természetes módon fel fog merülni. Ugye már most azt lehet látni, hogy a svájci jegybank levitte nullára a kamatot, ugye talán két héttel ezelőtt volt kamatdöntés, emlékeim szerint, vagy múlt héten, és hogy azon küzdenek, hogy a beáramlás ellen valamit kezdjenek. Tehát, hogy tényleg lehet látni, hogy Svájc ez egy biztos pont. Ugye lehet azzal jönni, hogy igen, most lehet, hogy az Amerikába irányuló export az egy kicsit majd gyengülni fog, mert ugye az Egyesült Államok nem szeretné, hogy folyton oda menjenek a svájci karórák, stb. De én azt gondolom, hogy ez inkább csepp a tengerben. Szerintem Svájcnak a historikusan felépített a pénzügyi világban lévő nagyon erős pozíciója, ez valószínűleg nem fog olyan nagy csorbát szenvedni, hogy elmúljon ez a menedék devizaszerep.
Most szerintem sokan felkapták a fejüket, akik napi szinten nem követik egyébként a valóta tanácsnak a működését, hogy a svájci 0%-os kamat apropóján, és akkor visszatérünk a magyar vizekre, hogy látod a év hátralévő részében a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáját, mi várható. Tegnap volt kamat döntő ülése a monetáris tanácsok, és változatlan maradt a kamatszint.
Én azt gondolom, hogy folytatódhat egyfajta óvatos megközelítés, ami nem feltétlenül zárja ki a kamatcsökkentést, akár már idén év vége felé. De ez az kell, hogy az inflációban tényleg egy olyan folyamat induljon el, ami arra utal, hogy jövőre sem kell attól tartani, hogy nagyon ki fog újulni az inflációs probléma. Ugye erről beszéltem a műsor első felében, hogy ott most azért egy kicsit el van nyomva az, hogy van egy inflatórikus erő, de közben meg van egy jó folyamat, ami nemrég kezdődött, csak folytatódnia kellene, hogy a lakossági inflációs várakozások csökkenjenek. Hogyha ezt tud csökkenni, és a forint is stabil marad, akkor az MNB fog tudni év végén szerintem már csökkenteni. Ugye ez azt is fontos megemlíteni, hogy nem csak a svájci egybank csökkentette a kamatot, de az Európai Központi Bank is kamatcsökkentési ciklusban van, a régióban is csökkentette a kamatot, mind a csehek, mind a lengyelek, májusban még Svédországban
is csökkentette a kamatot. Ez egy jó átszél elméletileg a Magyar Nemzeti Banknak is, nem?
Így van, tehát ugye világon a legtöbb helyen azt látjuk, hogy inkább csökkennek a kamatok, hogy az Egyesült Államokban most egy ideje már kamattartás van, de ott is az valószínűsíthető, hogy évvégéig lesz kamatcsökkentés. Hogyha ez bekövetkezik, az inflációban egyfajta stabilitást látunk, és a forint árfolyamában is, akkor lehet kamatot csökkenteni.
És a záró kérdés, a hiteldinamika, ami nagyon fontos. Magyar szempontból köztudomás, hogy a kormány nagy pénzeket mozgat meg állami fejlesztési bankokon keresztül, de a kereskedelmi banknak a pozíciát hogy látod, mikor pörög fel a vállalati hitelezés?
Hát igen, ugye a vállalati hitelezés az, ami az Achilles sarka jelenleg egy kicsit ennek a dolognak, mert a lakossági hitelezés az nagyon szépen pörög. Hát a vállalati hitelezésen a legeslegfontosabb dolog, aminek jönnie kellene, az a kereslet. Tehát ugye, amíg a vállalatok nem látják azt, hogy el tudják adni a termékeiket nagyobb számban, addig nem fognak akarni beruházni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha jön Németország felől a pozitív impulzus, hogyha beindul a magyar gazdasági növekedés, akkor szépen lassan ez is el tud kezdeni növekedni, de itt azért nem a következő egy-két hónapban számítok erre, hanem talán az év vége felé, vagy inkább még inkább jövőre.
És a konstans tényező a kamat nyilvánvalóan.
Igen, nyilvánvalóan. Azt gondolom, hogy abban is lehet azért némi csökkenés, ahogy elmondtam, hogyha minden jól alakul, de ott is inkább azért jövőre számítani kell erre.
És hát nagyjából ez volt a beszélgetésünknek a záró mondata, egészen pontosan ez volt a beszélgetés záró mondata. A napvendége, tehát Árok Szálási Zoltán, az MBH Bank elemzési központjának vezetője volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.